Még egy juttatott eszembe a lélek a megbocsátással kapcsolatban. Elég régóta húzódik ez a dolog. Hát az történt, hogy a kisfiam körülbelül egy éve tart az az állapot, illetve tartott az az állapot, amikor egyfolytában felhozta nekem azt, hogy ő kistestvért szeretne magának. Eleinte ugye elsiklottam felette, de addig-addig göngyölődött fel ez a történet, hogy szinte, tehát minden este, napi szinten már ott tartottunk, hogy ő sírt és zokogott azért, hogy ő neki nem lesz testvére. Tehát mekkora teher csak azért, hogy lássátok. Ő az, aki próbálta nekem egyengetni az útjaimat, a gyermekem, a 10 éves kisfiam, hogy menjünk ide, menjünk oda, költözzünk el ide, költözzünk el oda, csak azért, hogy neki lehessen kistestvére. Mert ő neki az volt a szíve vágya, hogy testvérei legyenek. És ez őt olyan mélyen érintette, hogy tényleg teljesen, azt nem mondom, hogy magába fordult, de esténként mindig előjött ez a téma, és zokogott. Tehát én meg ugye vele együtt zokogtam, és a végén már igazából ugye kifogytam a magyarázatokból, próbáltam ugye neki mindig magyarázni, hogy ezért nem, aztán próbáltam, hogy hát, ha Isten majd úgy akarja, úgy is fogadni neked kis testvért, stb. Stb. És az volt a durva az egészben, hogy minden egyes ilyen alkalommal, amikor ő felhozta ezt a kistestvér témát, én bennem ugye összeszorult a szívem. Összeszorult a szívem, és egyszerűen tehát pocsékul éreztem magam. Nagyon-nagyon én is, miután elaludt, vagy volt, hogy vele együtt sírtam, de én igazából ugye azért sírtam, mert tudtam az igazságot, azt, hogy miért nem lehet ő neki kistestvére. És ugye hát amiatt, mert ő előtte lehetett volna nekem ugye gyermekem, és hogyha nem szól ebbe bele az én egóm, az én emberi elképzeléseim, akkor lenne ő neki rajta kívül 3 kis testvére, illetve nagyobb testvére. Tehát magyarul ugye 3 abortuszom is volt ő előtte. És tehát nem nyugodott bennem a lélek. Persze, miután ráléptem erre az útra, Isten szembesített ezekkel a dolgokkal. Tehát mindig felhozta időközönként bennem. Volt, amiről ugye bizonyságot is tehettem, és megélhettem újra azokat a pillanatokat, de mégis éreztem azt, hogy valamiért, mintha nem nyertem volna feloldozást. Tehát továbbra is ott maradt bennem az a békétlenség, az a gyötrő bűntudat, és az folytogatott engem. És ez minden egyes alkalommal feljött, tehát minden egyes alkalommal jobban és jobban fájt, amikor a kisfiam ugye felhozta ezt a témát, és magyarul, amikor szembesülhettem a bűnömnek a következményével. Tehát a saját szemeimmel kellett lássam azt, hogy mit okoztam, és nem csak magamnak mit okoztam, hanem Isten így mutatta meg, hogy ezen a gyermeken, aki most ugye mellettem fekszik, és ajándékba kaptam, és épp, és egészséges, és bármennyire próbálom őt ugye úgy nevelni, hogy ne legyenek neki lelki sebei. Bármit ugye nagyon-nagyon próbálom, tényleg próbálok mindent megtenni, ugye most már Istennel, azelőtt Isten nélkül, hogy ennek a gyermeknek ne legyenek lelki sebei, és a legfájdalmasabb az volt, mikor Isten megmutatta, hogy én most okoztam neki egy lelki sebet, egy maradandó lelki sebet, ami lehetséges, hogy felnőtt korába őt el fogja kísérni. Így történik tulajdonképpen az a bizonyos generációs átok, amiről amiről beszél ugye az ezotéria, és nem csak az ezotéria, hanem a Biblia is beszél erről. Tehát az én bűnömnek a következményét nem csak én viselem, hanem látnom kellett a gyermekemnek a szenvedését, a könnyeit, a sírását, a folyamatos imádkozását, mert mi történt? Hát ő imádkozott. Ő egyfolytában imádkozott Istenhez, hogy neki legyen kis testvére, vagy legyen már neki egy testvére, és a végén már ugye mi történt, hogy azt mondta, hogy ő már nem is imádkozik ezért, mert egyszerűen látja, hogy nem történik ez meg, és nem fog megtörténni. És ugye, hát ekkor történt, ez is nem rég történt, talán 2 hete, hogy ugyanígy beszélt nekem erről, és mondhatta azt, hogy ő már nem is fog ezért imádkozni, mert feladta az egészet. És hát ez még jobban ugye megrémítette az én lelkemet, hogy tulajdonképpen az én bűnöm az, ami el fogja őt fordítani Istentől. És valahogy ugye úgy adta a lélek, hogy ugye ott volt, tehát kikívánkozott belőlem ez az egész, és kellett, hogy bűnvallást tegyek annak a 10 éves gyermeknek. És el kellett, hogy mondjam neki azt, hogy mi történt, és valójában miért nem lehet ő neki kis testvér, és el kellett, hogy mondjam, meg kellett, hogy valljam neki azt, hogy mit tettem. Persze lehetne erre azt mondani, mert ugye én is utána gondolkodtam, hogy most jót teszek-e ezzel, vagy nem teszek jót, nem erakok rá plusz terhet, de így adta a lélek, így jött, és azóta éreztem meg először úgymond a feloldozásnak az érzését. És ez nem azt jelenti, hogy én elfelejtettem azt a dolgot, és már nem bánom, hanem sokkal inkább ugye azt jelenti, hogy itt van a szemeim előtt, mindig láthatom ugye a bűnös cselekedetemnek a következményét, úgymond, mint egy tövis az oldalamban. És hát ugye amikor megvallottam a kisfiamnak ezt a dolgot, azzal is kellett, hogy szembesüljek, hogy tulajdonképpen ezzel is halált okozok a gyermeknek, mert amikor ezt meghallotta, és ugye nézett rám kerek szemekkel, és láthattam, hogy ez miatt is ugye elkezdő sírni, mert láttam, hogy gondolkodik, és nem érti, hogy mi van. Ugye beszélgettünk utána, kérdeztem, hogy csalódott-e bennem, és ő megvallotta, hogy igen, igen, anya, csalódtam benned, de valahogy mégis, amikor ő kimondta azt, hogy csalódott bennem, valahogy mégis, tehát hogy mondjam, könnyebbnek éreztem magam, hogy ez az egész ugye így kijött és felszínre jött, mert eddig csak mismásoltam neki, meg próbáltam elterelni a figyelmét, hogy majd, ha Isten akarja, akkor lesz kis testvéred, vagy most ezért nem, stb. És utána elcsendesedett a gyermek, a kisfiam, és hát volt egy ilyen 10 perces csend, amíg ő gyászolt, ugye hát én azt nekem mondanom sem kell, hogy közben én mit élhettem meg, és egyszer csak felsóhajtott, és azt mondta, hogy tudod, mint anya, mondja, megbocsátok neked, de többet ne csináljál ilyet. És hát valahogy nem tudom, hogy hogyan, de onnantól, ettől a pillanattól kezdve érzem azt, hogy valami változott ezzel a témával kapcsolatosan. És pont nem az történt, hogy eltűnt az a bűn, hanem folyamatosan jelen van. Tehát folyamatosan ugye itt van a légkörbe, és ugye látnom kell és szembesülnöm kell nap mint nap ezzel. De azóta például ugye nem hozta fel egyszer sem azt, hogy ő vágyik kis testvére. Ja, és még igen, utána volt egy beszélgetésünk. Mondta nekem a kisfiam, hogy kérdezte tőlem, hogy és Istentől kértél-e megbocsátást? Kérted-e, hogy bocsásson meg neked Isten? És mondtam, hogy igen, persze, hát már ekkor ugye sírtam én is, és mondtam, hogy igen, kértem megbocsátást, és ezután volt az, amikor mondta, hogy tudod mit, akkor én is megbocsájtok neked. És na, mit akartam? Nem tudom már, hogy mit akartam ebből kihozni. Na, az a lényeg, hogy így könnyebbült. Ja, igen, és utána elkezdtünk. Tehát, hogy hogyan dolgozik Isten, hogyan fordította ezt örömmé, mert utána még beszélgettünk, és valahogy azt adta a lélek, hogy mondjam neki, hogy tudod-e, hogy Isten nem is azt akarja, hogy én az anyukád legyek, hanem hogy ő azt akarja valójában, és az az ő terve, hogy én a te testvéred legyek. És akkor elkezdett nevetni, és akkor felkacagott, hogy anya, hát de akkor nekem nagyon sok testvérem van. És mondta, hogy akkor Attila is testvérem. És akkor elkezdte sorolni ott még a többieket, és így ilyen nevetéssel, ilyen örömködve vigasztalt meg minket jó atyánk, és ugye így nyugodott meg az ő lelke is, hogy hát ő neki akkor igazából nem is anyukája lesz, hanem neki testvére lett, és valójában neki nagyon sok testvére van a világon. Úgyhogy ez így nemrég történt, ez a történet a megbocsátásról, ez jött.
Olyan durva az egészben az, hogy így, ahogy néha hallom, hogy te vagy bárki, hát női személy megvallja ezt a bűnét, hogy valahogy engemet is úgy furdal a lelkiismeret, és azt érzem, hogy igazságtalanság van picit ebben a világban, olyan értelemben, hogy noha a nő megvallja, hogy a gyermeket elvetette embriókorában, megölette, mert ő tehetett ilyent, a férfi nem tehetett ilyent, de ki volt a bűntárs, ki volt a cinkostárs, akivel az összeesküvés történt. Ne törődj, én majd téged boldoggá teszlek, bízz bennem. És a nő azt mondja, hát akkor bízok. És amikor jött a szembesülés lehetősége, jött volna, és ugyanakkor egy Isten áldása is, akkor a nőnek szembesülni kell azzal, hogy hát nem bízhat az ő társában. És hát igen, a balhét azt ő kell elvigye, mert ő kell megvallja, vagyis ő az, aki gyilkolt, nem? Hát a nők gyilkolnak, nem? Ők mennek az abortuszra. De kik asszisztálnak ebben? Hát az Ádámok, a férfiak, az Attillák, ugye, akik megjátszák a szuperhőst, a kemény férfit, akik tudnak uralkodni, és boldogá tenni az ő párjaikat, ugye feleségeiket, utána meg magukra hagyják őket. És ezt a bűnt én is elkövettem. És ráadásul nem volt semmi, akkor nem volt, ahogy legyen nekem lelkiismeret furdalásom, mert annyira vak voltam, hogy egyszerűen nem láttam a fától az erdőt, hogy én is ebben bűnrészes vagyok, és minden, ami történt, és amiből tragédia is lehetett volna, súlyos tragédia, az mind az én döntésem következtében is történik, az én bűnöm miatt történik. Tehát nincs olyan, hogy egy nő megöli a gyermeket, hanem az van, hogy az Ádám és Éva megölik a gyermeket. Megtörténik az összeesküvés, én a tiéd, te az enyém, örömet okozunk egymásnak, életünk végéig, ugye, és végül pedig meggyilkoljuk a gyermeket, a gyümölcsöt, aki által szembesülhetnénk, aki által esélyt kapnánk arra, hogy gyermekké váljunk, és utána meg összeveszünk azon, hogy hát te vagy a gyilkos, te vagy a nő, te vettél részt ebben a dologba. És Isten megadja, ugye, hogy sokszor azt is, hogy hát hogyha már együtt csináltátok, akkor a férfi legalább finanszírozza, hogy érezze a bűnnek a súlyát, hogy te most akkor fizetsz azért, hogy egy élet ki legyen oltva. Úgyhogy borzalmas ez, és volna nem csak a nőknek, nem csak minden nőnek, hanem minden férfinak is, amit megvallani, és amitől megszabadulni. De amíg a férfi nem kér látást az ő szemeire, addig vakságban van, és a hazugságot hiszi igazságnak, és a hazugság őt gyilkolja, lassan, de biztosan, szisztematikusan legyilkolja az ő lelkét. de ez dicsőséges történet, amit elmondhattál, és életmentő történet a gyermekek számára, és az újjászületettek számára, vagy azok számára is, akik még újjászülethetnek és gyermekké lehetnek. Mert nagyon sok embernek fogalma sincs, látod, erről nincsen nagyon szó, hogy mi okozza a bűnt, mi okozza az ilyen súlyos traumákat, hanem trauma által, nagymama miatt, meg a nagyapa miatt, aki nem tudom én milyen bűnt követett el. Viszont Attila miatt az kizárt dolog, ugye. És mégis ugye, amikor én is egyedül maradtam ebben a szobában, az Isten lelkével, az igazság lelkével, akkor érdekes módon senki bűnét nem láttam, sőt, még az is megszűnt számomra, hogy létezik más ember ezen a világon. Csak én voltam, és Isten, senki más. És az én bűneim, és annak a terhe, ami nyomott le a pokolba, a pokol fenekére. Lélekben ezt éreztem, és éreztem, hogy meg fogok bolondulni, tehát éreztem, hogy ez egy olyan fájdalom, amit soha nem éreztem. Olyan fájdalmat korábban. Mert testben nincs olyan fájdalom, amit az ember lélekben érezhet, és ezért mondom, hogy mondhatjuk azt, hogy a pokol az teljesen valóságos, mert még itt is betekintés nyer az ember a pokolnak a valóságába, annak a gyötrelmeibe. És aki lelkileg gyötrődött, az tudja, hogy nincs olyan fizikai fájdalom, nincs olyan fizikai gyötrődés, mint amilyen lelki fájdalom van, és létezik. És lelki fájdalom, ugye, amikor már test nincs, az megmarad. Mert most még a lelki fájdalmat el lehet takarni, be lehet söpörni a szőnyeg alá. Mert oké, na túl vagyunk, drágám, az abortuszon, nincsen, gyere, ünnepeljük meg, legközelebb óvatosabbak leszünk, Bill Gates-re figyelünk, ugye, hogy hogyan kell a családot megtervezni, a gyilkosságot megtervezni, és megünnepeljük. Tehát ugye a lelki fájdalmat, amit okozott volna a gyilkosság, azt mi meg sem látjuk, mert olyan sok lehetőséget kínál számunkra ez a világ. És ugye az ördög médiumai, mondjam azt, ugye a média, a szórakoztatóipar olyan sok lehetőséget kínál számunkra, hogy a lelki fájdalmat, a lelki gyötrődést, a szembesülés következtében történő lelki gyötrődést eltakarjuk, hogy nem igazán van az embernek lehetőség egyáltalán megtudni azt, hogy van lelki fájdalom. És hogyha netán bekövetkezik a testnek a halála, akkor már nem marad más, csak az, amit ő eltusolt, amit ő eltakart, vagy amit ő figyelmen kívül hagyott, vagy amit ő elrejtett egy pótcselekvéssel, egy sok mindennel, nagyon sok lehetőség van arra, hogy elrejtsük a bűn következményét. Hát nem is jó vele gondolni, én ilyenkor, amikor ilyen dolgokról beszélünk, Cornélia, én megmondom őszintén, hogy valahol legbelül én kívánom azt, hogy egyrészt kívánom azt, hogy aki ezt hallja, az ilyen beszélgetéseket, azok megkapják a szembesülés lehetőségét. És kívánom a Jóságos Istennek a kegyelmét, hogy az ő jelenlétében szembesüljenek, nehogy valaki meglássa, hogy mit tett ő eddig, és mi volt a következménye annak, amit ő tett Isten nélkül, mert az ember tényleg öngyilkos lesz. Teljes meggyőződésem, hogy Júdás és az összes öngyilkos úgy lett öngyilkos, hogy meglátta, hogy ő mit tett, de Isten nélkül látta meg. Úgyhogy ő sokszorosan hátat fordított Istennek, az ő szeretetének, az ő kegyelmének, és annak, hogy ide figyelj, én nem csupán megmutatom a bűnt számodra, hanem meg is szabadítalak annak következményétől, mert a bűn nem maradhat következmény nélkül, csak akkor, hogyha a szabadításomat elfogadod, a váltságdíjat elfogadod, ami a Krisztus vére, a legnagyobb váltságdíj. Ezért tudunk mi ingyen prédikálni, úgymond ingyen beszélni, ingyen megosztani az igazságot, mert ennek már a díja ki van fizetve mindenki számára, aki ezt elfogadja, annak megadatik a szabadulás lehetősége, a teljes és tökéletes szabadulás lehetősége a bűn terhétől és a bűn következményétől, ami nem más, mint a pokol. Ez nem vicc.
Vissza gondolva erre a történetre, hogy akkoriban, mikor vele megtörtént, és ezt is most jutotta így atyánk eszembe, de a hideg is királt, hogy egy ilyen abortusznak az ára akkoriban pontosan 30 ezer forint volt, tehát 30 ezüst.